Kezdjük ott, hogy ketté kell választani azt, amikor van egy ez a hordozhatósági vizsgálat, vagy hogy hívják ezt, amikor a hordozósági, hogy egyáltalán, hogyha családot terveznek, akkor milyen esélyekkel születhet meg a leendő gyermekük valamilyen rendellenessége. Ugye ez az egyik. Ezt egyébként most már egyre többen veszik igénybe?
Igen, ez évről évre egyre elterjedtebb az igénybevétele meg a népszerűsége.
Amikor én születtem, az sem volt annyira régen, anyám még azt se tudták, hogy fiú vagyok, vagy lány. Aztán jöttem én. Egyébként lányra készültek, megvették a fülbevalót, hogy az ahhoz képest ez oké, hogy ennyire sok mindent akarunk megtudni a leendő gyermekünkről?
Hát hogyne mindenképpen, de itt érdemes külön választani a vizsgáló módszereknél, hogy egyrészt az ultrahangvizsgálatok is már ugye egyre jobb felbontásúak, tehát már sokszor a várandóság első felében, ugye első harmadában ki lehet mutatni így a magzatnak a nemét, illetve hogy egyre elterjedtebb genetikai tesztek is egyre nagyobb érzékenységgel képesek kimutatni sok dolgot.
Nézzük meg akkor azt, hogy mielőtt még család tervezésbe kezdenek a szülők, akkor mit tehetnek? Tehát milyen vizsgálatok vannak, amik esetleg kimutatnak bizonyos vagy lehetséges rendellenességeket, és ha kimutatja, akkor mi a teendő? Azt mondják, hogy hát akkor ne vállaljatok gyereket, vagy keres magadnak mást, vagy ilyenkor mi a helyzet?
Hát ugye kezdjük ott, hogy mit nevezünk genetikai rendellenességnek, tehát a DNS-ünk, az örökítőanyag kóros megváltozását, azt így a mutációnak hívjuk, és ez a változás ez nem csak a szervezet összes sejtjének működését befolyásolhatja, hanem a következő generációk is örökölhetik. És két nagy csoportba tudjuk sorolni ezeket a genetikai eltéréseket, vagy rendellenességeket, vannak az öröklött, illetve vannak az úgynevezett szerzett, vagy új mutációk, ami a fogantatáskor alakul ki, és a szülők még nem hordozták, de az utódban már kialakul. És ugye minden ember hordoz genetikai eltéréseket, csak ugye legtöbben nem tudnak róla, mivel nagyon sok genetikai elváltozás egyáltalán nem okoz tünetet. Uh-huh. És ezek az eltérések alkotják a legnagyobb csoportját a genetikai betegségeknek, és egyáltalán nem zárható ki, hogy azért, mert mi nem érezzük magunkat genetikai eltérés hordozójának, nem is lehet a gyermekünk érintett. És ez a hordozósági szűrés, ez a vizsgálat, ez azt vizsgálja, hogy milyen úgynevezett autoszomális recesszív, tehát ilyen rejtetten örökölhető genetikai betegségeket hordoz mindkét szülő, tehát anyai és az apai oldalt is tudjuk vizsgálni, mindkét oldalnak a génhibából eredő megbetegedéseit tudjuk kimutatni. És ez az új vizsgálati módszerünk, ez az Origin hordozósági szűrés nevű vizsgálat, az ezt képes kimutatni, hogy hordoznak-e ilyen rejtett genetikai eltéréseket a gyermekvállalás tervező szülők, és mondom, itt így mind az anyai, mind az apai oldalat egyidejűleg tudjuk vizsgálni.
Ja, azt írják, hogy a pároknak körülbelül az 1%-a hordoz azonos genetikai betegséget, és hogyha a szülőpár mindkét tagja hordozza azt az adott betegséget, vagy ezt az azt okozó mutációt, akkor 25% az esély arra, hogy gyermekben is kialakul a betegség. Ilyenkor az orvos vagy a genetikus az mit tehet? Mi az etikus?
Hát ez mindenképpen egy részletes genetikai tanácsadás során felvilágosítjuk a talált eltérésekről ugye mind a két tagját a párnak, és adott esetben, hogyha már így bekövetkezett a várandóság, akkor rendelkezésünkre állnak módszerek, hogy célzottan a magzatban is meg tudjuk nézni, hogy ő most így beteg lesz-e vagy sem.
Hogy hordozza-e azt a mutációt? Mert hogy tehát 25%-ra az esély.
Az esély ebben az esetben az, hogy beteg lesz. Uh-huh. Ugyanakkor 50% esély az arra vonatkozik, hogy hordozza a mutációt, de nem lesz beteg, és egy másik 25% pedig az pedig arra az esetre vonatkozik, amikor nem fogja örökölni egyik szülőtől sem a mutációt, tehát így oszlik meg az esélyek.
Ez már akkor kiderül, amikor a magzati életkorban vizsgálják a magzatot?
Persze, tehát itt most megkülönböztethetünk szülővizsgálatokat és diagnosztikus vizsgálatokat. Ugye az Origin hordozósági szűrés, ami a szülőket nézte, az is egy szűrővizsgálat, és ezt minden esetben meg kell erősíteni diagnosztikus vizsgálattal, és hogyha már folyamatban van a várandóság, akkor vannak módszereink, hogy a magzatvízből vagy a méhlepényből is tudjunk közvetlenül mintát venni, és az közvetlen információt szolgáltat a magzatról, hogy hordozza, hogy beteg lesz-e, vagy pedig csak hordozó, vagy pedig egészséges, tehát ezt a három opciót, ami ilyenkor fennáll.
Mi az, ami a legnagyobb újítás most a genetikai vizsgálatokban? Közel 10 éve elérhető hazánkban például a PRENA teszt, ami ugye a magzati genetikai vizsgálat, de hogy ezen felül mi az, amik még, ami mondjuk egy újdonságot jelent?
Hát ugye a PRENA tesztnek az új úttörő jellege, hogy az újdonsága az abban rejlik, hogy nem jár nem jár behatolással, nem jár egy magzati, tehát egy hasi szúrással, mint a mélepény biopszia, illetve a magzatvíz mintavétel, mert előtte, tehát a tesztbevezetése előtt csak ezek voltak a választható vizsgálatok, de ezek a hasi szúrással járó vizsgálatok, ezek 100%-os eredményt adnak, viszont minimális vetélési kockázattal azért járnak, ezek 1% körül van, tehát tényleg minimális, de fennáll ez a kockázat, és ezt minden esetben ilyenkor informáljuk a szülőket, hogy ez fennáll. Viszont a PRENA teszt az meg egy anyai vérvétellel jár, és az anyai vérből történik magzati sejteknek a kimutatása. Ugye mi lehet ennek az oka? Tehát ilyenkor az a lényeg, hogy a mélepényből előregedett sejteknek a DNS-e az belekerül az anya véráramába, és ugye mivel ez a mélepény sejtjei, ezért normál esetben ennek a genetikai állománya az egyezik a magzatéval. Tehát, hogy információt kapunk az anya vérében keringő ilyen mélepényi DNS darabokból, információt kapunk a magzatról, hogy normális a kromoszóma állománya, vagy kromoszóma rendellenesség. Szóval ebben rejlik így a nagy újítása, hogy anyai vérből magzati DNS-t tudunk kimutatni, és ezáltal nincsen vetélési kockázat.
Térjünk egy picit vissza az előző kérésemre, mert azt nem bontottuk teljesen, hogy mit tett a genetikus orvos, hogyha talál egy rendellenességet. Ugye egyrészt azt mondta, hogy van egy célzott, egy ilyen invazív beavatkozás. Igen. Tehát van egy beavatkozás. Azon felül, hogyha, most én nem tudom, hogy itt százalékok vannak-e, tehát hogyha mondjuk így fogalmazok, ha nagy a baj. Tehát hogyha mondjuk kiderül az, hogy biztos, hogy a gyermek hordozza azt a mutációt, és nagy mennyiségben hordozza azt a mutációt. Mondhatja azt egy genetikus orvos, hogy szakítsák meg a terhességet?
Nem, nem, nem. Tehát, hogy nagyon fontos leszögezni, hogy a döntés az minden esetben a szülőpári.
Ez evidens, de hogy a javaslat, hogy ajánlást tehet-e?
Megfelelő mennyiségű információval kell ellátni. Tehát a genetikus orvos szerepe abban rejlik itt a genetikai tanácsadás során, hogy egy nagyon részletes, mindenre kiterjedő genetikai tanácsadás zajlik. Minden részletét megbeszéljük így a szülőpárral a folyamatnak, és bármilyen kérdés feltevésére megadjuk a lehetőséget, ugyanakkor a döntés az minden esetben a szülőpár kezében van, hogy vállalja-e egy rendellenesség esetén is a várandóság kihordását, vagy pedig szeretné a terhesség megszakítást igénybe venni.
Mennyien veszik igénybe ezeket a vizsgálatokat? Tehát most, hogyha mondjuk nem tudom, van 10 szülőpár, akik családalapításra vállalkoznak, és mondjuk ebből a 10-ből hányan mennek el genetikai vizsgálatra, mert ez nem olcsó, tehát azt tegyük hozzá.
Hát igen, tehát az egészségbiztosító az csak az invazív mintavételt, tehát a magzatvíz mintavételt és a mélepény biopsziát támogatja, hogyha indokolt a vizsgálat, a PRENA teszt és a többi non-invazív vizsgálat, ami anyai vérből történik, az egyelőre nincsen befogadva a finanszírozásban, és nyilván így van egy költségvonzata sajnos jelenleg még. Ugyanakkor hát most pontos százalékos statisztikát nem fogok tudni mondani, de évről évre egyre több szülőpár él ezzel a lehetőséggel, pláne amiatt is, hogy évről évre emelkedik a gyermeket vállaló mind nők, mind férfiaknak az életkora. Tehát, hogy évről évre idősebb életkorban vállalnak gyermeket az emberek. Ajánlott alkalmazni, az, hogy igénybe veszi az adott szülőpár, ez az ő döntésük, viszont mindenképpen alkalmas, tehát hogy indokolt alkalmazni, mert ez végül is biztosítatja a nyugodt babavárást, hogyha kizárjuk a leggyakoribb rendellenességeket, vagy pedig hogyha időben kimutatjuk, akkor pedig a döntést azt a szülőpár kezébe helyezzük, hogy szeretné-e vállalni a terhességet, vagy sem, de hogy az információ az mindenképpen fontos, hogy annak a megszerzésére lehetőség van.
Volt már olyan, hogy valakik nagyon későn ébredtek rá, hogy kell genetikai vizsgálat, és ez is későn derültek ki olyan rendellenességek, amik miatt akár korábban megszakították volna a terhességet?
Igen, igen, természetesen szokott ilyen lenni.
Természetesen?
Hát szokott ilyen előfordulni, igen, de hogy a jelenleg hatályos magyar törvény szerint a 24. terhességi hétig lehetséges genetikai jogból terhességmegszakítást végezni, tehát hogy azért sietünk, azért iparkodunk így mind ezekre a szülővizsgálatokkal, mind pedig pozitív eredmény esetén a diagnosztikus vizsgálattal, hogy ez mind befejeződjön, ezt mind meg tudjuk csinálni addig az idő tart, amíg ameddig engedélyezett a terhességmegszakítás genetikai jogból.
Beszéljünk egy picit a rejtetten örökölhető genetikai betegségekről, mert azt gondolom, azt hiszem, hogy erről egyébként korábban vagy beszéltem, vagy nagyon akartam beszélni ebben a műsorban, a hordozóságról, és arról, hogy mik azok a betegségek, tehát az egy rejtetten örökölhető genetikai betegség az például, ugye, mert csak ilyenkor csak arról beszélünk, hogyha valaki elmegy ilyen szűrővizsgálatra, hogy a Down-szindrómát, a Pato-szindrómát, ezeket így kiszűrjék, de hogy mik vannak még, amik akár ilyen rejtetten örökölhető betegségek?
Hát itt fontos különbséget tenni, hogy a Down-szindróma az nem ide tartozik, tehát hogy az genetikai betegség, de az a magzatban alakul ki, tehát hogy az ő szülei nem Down-szindrómások. Tehát hogy ez nem a szülőktől örökli, hanem ez ugye az idős szülői, idős, általában anyai életkor miatt alakul ki. Ez az origin hordozósági szűrés, amit megemlítettünk az előbb, ez pedig kb. 300 betegséget képes kimutatni, és ezek olyan betegségek, ami viszont a szülőről öröklődik át a magzatra, hogy hordoz egy ilyen mutációt, és ezek közé a betegségek közé tartozik számos szénhidrát, aminosabb és zsírsabb anyagcserebetegség, vagy az ion csatorna zavart okozó cisztás fibrózis, mely fertőzéseket, ütő és bélrendszeri károsodást okoz, hogy az ennél is ismertebb spinális muszkuláris atrófia, tehát az SMA betegség egy súlyos gyermekkori izomsorvadást eredményez. És ez a hordozósági szűrés egyébként a nemhez kötött betegségeket is szűri, tehát az X-kromoszómához kötött rendellenességeket is. Tehát például a fragilis X-szindrómát, ami a genetikailag meghatározott autizmusnak az egyik leggyakoribb monogénes oka.
Ha már az autizmus említi, hallottam már olyat, ráadásul orvostól, hogy az autizmust előidézheti a nem megfelelő pH.
Hát én most a genetikai oldaláról tudok nyilatkozni, mert genetikus vagyok, és hát az autizmus az olyan szempontból egy ilyen nehéz betegségcsoport, hogy sokszor nem találjuk meg azokat, tehát hajlamosító gének vannak, hajlamosító tényezők ismertek, viszont csak a esetek egy kis részét tudjuk lefedni, tehát hogy kis részében sikerül megtalálni azt az eltérést, ami mondjuk egy autizmust okoz, és ezek ugye mindössze hajlamot igazolnak, nem biztos, hogy attól a mutációtól alakult ki a gyermeknek az autizmusra, szóval ez ilyen szempontból nehezebb betegségcsoport.
Genetikusként azt hogy látja, hogy az emberek életminősége vagy életmódja mennyire befolyásolja a jövőbeni magzatnak az életét, illetve a magzatnak akár a megbetegíthetőségét?
Hát ugye ez az epigenetika tudományköre, hogy az embernek az életmódja, az étkezése, a szokásai, a testmozgás, minden, hogy ez sokszor úgynevezett epigenetikai módosulást okoz, ami még jelenleg intenzív kutatás alatt. Tehát ez azt jelenti, hogy nem a DNS sorrendje változik, meg nem egy mutáció következik be, hanem a feletti szinten a DNS szabályozását módosíthatják ezek a folyamatok. Tehát ez jelenleg még intenzív kutatás alatt áll ez a tudományterület.
A genetikusnak egyébként lesz beleszólása abba, hogy az életmódon változtasson egy pár, hogyha mondjuk gyermeket akar vállalni?
Hát ajánlásokat tehetünk, de mondok egy példát, hogyha mondjuk így ezen a hordozósági szűrésen kiderül egy magas egy öröklött magas koleszterin szintre hajlamosító mutáció, akkor mindenképpen azt tudjuk javasolni, hogy beszéljenek egy dietetikussal, és hogy életmódváltozással koleszterin szegény diéta, hogy ugye elkerülni a szív- és érrendszeri megbetegedéseket. De ugye ehhez első lépés, hogy kiderüljön ez az adott eltérés, és akkor célzottan természetesen tudunk olyan javaslatokat tenni, olyan ajánlásokat, hogy hogy milyen életmódbeli változtatás lehet adott esetben szükséges egy bizonyos mutáció ismeretében.
A környezetemben vannak olyanok, akik szeretnének gyermeket vállalni, és például nekik az a javaslat, vagy azzal a javaslattal állt elő a genetikus, hogy például kevesebbet szaunázzon az apa, a leendő apa. Mennyi időt adnak erre a genetikusok, vagy az orvosok, a szakorvosok? Mennyi időt lehet erre adni? Egy évet, két évet? Mennyi idő alatt következik be változás?
Nincsen egy ilyen abszolút szám, tehát hogyha a következő hónapokban mondjuk aktuális lesz a gyermekvállalás így az adott párnak, akkor ugye hát itt konkrétan a szaunázás az ugye a magas hőmérséklet miatt ugye a spermiumok termelődésére van kevésbé előnyös hatása, és akkor, hogyha valaki mondjuk nagyon sűrűn szaunázik, nagyon gyakran, hetente többször, akkor azt tudjuk javasolni, hogy mondjuk abban a pár hónapban, amikor aktuális a gyermekvállalás, a gyermektervezés, akkor kicsit így ritkábban menjen szaunázni, hogy kiküszöböljük ezt a tényezőt is. Ugye ez ezáltal legyen rosszabb minőségű spermium képződés.